És akkor már is folytatjuk a Woman Power-t, méghozzá egy érdekes témával. Arról lesz szó, hogy hogyan lehetne áttörést elérni a tüdőrák jobb kezelési lehetőségeit, illetve milyen kihívásokkal szembesül nap mint nap egy rákkutató, és könnyű vagy éppen nehéz nőként a tudományos pályán járni. Kutatói munkáról, kiemelkedő tudományos eredményekről, egyáltalán a kutatói életpálya lehetőségeiről és kilátásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Turiák Lilla, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Lendület Glikán Biomarker kutatócsoport vezetője, és aki a tüdő, illetve a prosztatarák jobb kezelési lehetőségeit vizsgálja, de majd erről részletesebben beszélgetünk, hogy miért és hogyan. Lilla, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat.
A kutatóról elsőként mondjuk egy idősebb férfi jut az eszünkbe, de hogy ez egy szemléletformáló dolog, hogy egy fiatal nő is ugyanúgy komoly szakmai eredményeket érhet el kutatóként, de ez még úgy nincs benne a köztudatban. Nem tudom, hogy te ezt hogyan látod.
Ez így van, hogy valószínűleg, hogyha valakinek egy kutató jut az eszébe, akkor nem pont egy fiatal női kutatóra gondol, azonban szerintem már egyre inkább a köztudatban vannak a női kutatók, gondoljunk például Karikó Katalinra, és manapság már egyre több pályázatnál lehet korkedvezményt kérni, hogyha valaki mondjuk kisgyereket töltött otthon egy pár évet, és ezek szerintem mind abba az irányba mozdítják elő, hogy a tudomány a nők számára is egy vonzó pálya lehessen.
Mennyire gondolják szerinted a laikusok, hogyha már itt beszéltünk arról, hogy az emberek nem feltétlenül tudják, hogy a kutatók nap mint nap mivel foglalkoznak, hogy a kutató egy elérhetetlen elefántcsontoronyban valahol ül, vagy a laborban, de hogy a kutatásaitoknak mennyire van kézzelfogható haszna. Ezzel szerintem nincsenek tisztában az emberek.
Igen, de azonban ugye ahhoz, hogy ilyen kézzelfogható eredménye legyen, nagyon fontos ugye az alapkutatás is, illetve az az út, hogy eljuthassunk oda, hogy gyakorlati alkalmazhatósága is legyen a kutató munkánknak.
Milyen szerinted, vagy milyen tulajdonságokra van szüksége egy kutatónak, mert hogy itt felmerült például az a szó, hogy alapkutatás, az egy olyan munka, ami nincsen ott a középpontban, nem feltétlenül látjuk, rengeteg türelmet, rengeteg kitartást igényel, ahogy én képzelem.
Ez így van, hát nyilván kell, hogy az ember ne adja fel, hogyha valamilyen kudarc éri, mondjuk nem sikerül úgy egy kísérlet, hanem tényleg sok szorgalom, kitartás kell ahhoz, hogy ne adjuk fel, illetve hát fontos szerintem a vezetőnek is, hogy motiválja a hallgatóit abba az esetben, hogyha valamiért úgy érzik, hogy megrekedtek egy folyamatban, és esetleg egy új szemléletet nyisson meg előttük.
Azt javaslom, hogy szakmázzunk is egy kicsit, mert hogy picit már felvillantottuk, hogy mivel foglalkozol, illetve hogy a kutatócsoportod mivel foglalkozik, mert ugye nyertél korábban egy lendületpályázatot, ha jól emlékszem, ami által lehetőséged nyílt egy 10 fős kutatócsoportot létrehozni.
Igen, így van. Hát az elmúlt években főként szövetminták vizsgálatával foglalkoztunk, és egy olyan technikával dolgozunk, ami lehetővé teszi, hogy különböző típusú molekulákat vizsgáljunk nagy érzékenységgel, tudjuk a mennyiségüket meghatározni különböző biológiai minták esetében.
Itt a tüdőrákról beszélünk.
Igen, itt a tüdőrákos betegek szövet mintáit vizsgáljuk, és azt szeretnénk megérteni, hogy a különböző vegyületcsaládoknak mi a szerepe a tüdőrák kialakulásában, illetve hogy tudunk esetleg olyan markereket azonosítani, amik előrejelzhetik a betegség kialakulását, vagy akár új gyógyszeres támadáspontokat is felfedezhessünk.
Mekkora a mintavétel ilyenkor? Tehát, hogy hány embernek a mintáját elemzitek ki, míg azt tudjátok mondani, hogy nagy valószínűséggel akkor ebbe az irányba kell tovább haladni?
Hát nyilván ugye az anyagi források azok korlátozzák a vizsgálható minták számát, de most általánosságban ilyen 100 mintás kohortokkal dolgozunk. Például a tüdőrák kapcsán megvizsgáltuk a különböző tüdőrák típusokat, illetve a környező normál régiókat, hogy megérthessük, hogy főként a fehérjék vizsgálatával foglalkozunk, hogy milyen minőségi, mennyiségi változás történik, illetve a fehérjéken található módosulások szerkezetében is mik változnak meg a tüdőrák előre haladása kapcsán.
Miért fontos az, amit vizsgáltok, vagy amit csináltok? Tehát milyen távlati eredményekben reménykedtek?
Egyrészt akár a korai diagnózis a reményünk, másrészt pedig egy másik fontos kutatási területünk, hogy azt megérthessük, hogy abban az esetben, hogyha kap egy kezelést a beteg, akkor akkor hogyan fog arra reagálni. Hiszen számos esetben előfordul, hogy annak ellenére, hogy például a genetikai vizsgálat alapján feltételezik, hogy egy gyógyszer hatni fog, bizonyos betegeknél ez nagyon hamar rezisztensé válik a beteg az adott kezelésre, és akkor valami mással kell próbálkozni, és abban az esetben, ha ezt mi már egy korábbi stádiumban előre tudnánk jelezni, hogy az biztos nem fog az az adott terápia működni a betegnél, akkor egyrészt akkor egy felesleges kezelést megkímélhetnénk, másrészt még már korábban esetleg egy hatékonyabb terápiában részesülhetne.
De mindenképpen akkor ez egy fontos dolog, főleg annak fényében, egy picit utána néztem a számoknak, hogy a halálos daganatos megbetegedések közül, ugye a tüdőrák az egy vezető halálozási ok, 27%, de lehet, hogy már több is azóta, mióta ezt legalább nézték, illetve hogy évente legalább 9-10 ezer ember hal meg a betegségben, csak itt Magyarországon. És ugye én azt látom, vagy azt tapasztalom, vagy azt hallom magam körül, hogy nagyon sokszor ugye későn diagnosztizálják ezeket az eseteket, így a túlélési esélyek nem túl jók. Ti ezt hogyan látjátok?
Hát ezzel teljesen egyetértek, azért is kezdtünk el a különböző ráktípusok közül a tüdőrák vizsgálatával foglalkozni, hiszen itt úgymond az egyik legégetőbb, hogy ugye minél korábban diagnosztizálni lehessen, illetve ugye sajnos ugye magas a halálozás is, és ezért rendkívül fontos, hogy ennek a vizsgálatával foglalkozzunk behatóbban.
Na most, hogy a tüdőrák, akkor ugye elsősorban az idősebb férfiakhoz kapcsoltuk hosszú éveken át ezt a megbetegedést, viszont most már a nők esetében is viszonylag gyakori, nem tudom, hogy itt mit mutatnak az eredmények.
Hát így van, abban a kohortban, amit vizsgálunk, így nem lehet azt mondani, hogy például a férfiak lennének túlnyomó többségben, sajnos ez ilyen általános tendencia, ugye, hogy sajnos egyre fiatalabb korban fordulnak elő daganatos megbetegedések.
Hány éves korra gondoljunk itt?
Hát szerintem a 40-es évek közepetájától is már akár, ugye mi korábban azt gondoltuk, hogy ez tényleg inkább mondjuk 60 év fölött fordul elő.
Igen. És ez már akkor se az nem igaz, hogy csak az idős és csak a férfiak esetében fordulhat elő a tüdőrák. A tényezők kapcsán, ugye a dohányzásról mindig beszélünk, de milyen kiváltó okok lehetnek?
Hát ugye nyilván van esetleg genetikai tényezők is szerepet játszhatnak, de az egyik típusnál valóban a dohányzás is egy fontos oka lehet, de hát nyilván a környezeti, ugye a légszennyezettség, ezek mind hozzájárulhatnak ennek a kialakulásához.
Egyre inkább ugye a személyre szabott orvoslás Igen. időszakát éljük, vagy hát ebbe az irányba megy a világ, és hogy ezekből a mintákból lehet majd azért arra következtetni, hogy az egyes kezelésekre hogyan reagálunk majd személy szerint?
Hát ez nyilván, ez megint csak ugye a statisztika kérdés, illetve hogy hány beteg mintát sikerül ugye bevonni és vizsgálni. Úgy gondolom, hogy a pályázat keretében, tehát hogyha mondjuk csinálunk valamilyen felfedezést, akkor azokra már lehet célzottabb vizsgálatokat elvégezni, amik akár utána később pár év múlva ilyen rutin diagnosztikába is bekerülhetnek.
Kicsit evezzünk személyesebb vizekre is, mert hogy van, aki például gyerekkorában már tudja, hogy emberéleteket akar menteni, és orvos akar lenni, vagy kutató, vagy bármi más szeretne lenni. Te mindig is a kutatói pályára készültél?
Nem, nálam ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ez körvonalazódott. Tudományos diákköré munkát végeztem már az egyetemen is, akkor még kicsit más tématerülettel dolgoztam, de még az egyetem a gyógyszerésztudományi karon végeztem gyógyszerészként a Semmelweis Egyetemen, és még az egyetem elvégzését követően sem voltam biztos abban, hogy ezt szeretném. Tudományos fokozatot azt mindenképpen szerettem volna szerezni, tehát elkezdtem a PhD képzést, de mellette elkezdtem dolgozni az Országos Gyógyszerészeti Intézet kémiai osztályán is értékelő munkatárs.
A családban egyébként volt orvos vagy gyógyszerész?
Igen, mindkét szülőm gyógyszerész, úgyhogy végül is ilyen szempontból azt gondolhatná az ember, hogy ez egy egyenes út volt, hogy én is gyógyszerész leszek, de még a gimnázium utolsó évéig nem voltam ebben biztos, hogy ezt a pályát választom.
És az, hogy kutató legyél, ott volt valami, ami megérintett, ami felkeltette az érdeklődésedet, és mondjuk nem a kifejezetten a gyógyszerész irányban maradtál?
Édesanyám is kutatóként dolgozik, tehát az nekem egy nagyon jó példa volt az ő munkássága, illetve a lelkesedése a munkája iránt, illetve amit nagy előnynek láttam, hogy gyerekkoromban ennek kapcsán külföldön élhettem, ugye amikor anyukám dolgozott külföldön posztdoktor kutatóként.
Az Egyesült Államokban.
Igen, Bostonban éltünk, és ez nekem egy meghatározó élmény volt, hiszen egyrészt ugye az angol nyelvtudásomat is ott kezdtem el ugye első osztályba járni, tehát ez így adott egy megalapítást, megalapozott, úgy érzem, magabiztosságot így az angol nyelvvel, illetve hát nyilván ott jó élmények értek, szerettem ott élni, és így felnőttként is úgy gondoltam, hogy jó lenne oda visszatérni, és nagyon nagy szerencsém volt, hiszen a PhD megszerzését követően az akkori főnököm, ő neki voltak kapcsolatai, és írt az ottani kutatócsoport vezetőjének pont Bostonban egy csoportnak, akik hasonló tématerületen dolgoztak, és ott pont volt egy állás, és így arra pályáztam, elnyertem, és így felnőtt koromban is el tudtam ott 3 évet tölteni.
Mi vonzott, vagy vonz még mindig ebben a világban?
Hát én, nekem az vonz nagyon, hogy az ember olyan kérdésekre találhat választ, amelyek még nem ismertek, illetve, hogy egy nagyon kreatív, úgy érzem, egy kreatív munkát végezhetünk, tehát mondom, egyik nap sem egyforma, és ez számomra nagyon vonzó, hogy akár a betegségekről többet megtudhassunk, illetve hát a legfontosabb az ugye, hogy a betegek életminőségét, illetve az életkilátásait javíthassuk.
Majd beszéljünk még erről, hogy milyen kihívások vannak egy kutató, egy rákkutató életében. Egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk akkor Turiák Lilla kutatónővel, a Hunren Természettudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársával, egyben a Lendület Glikán Biomarker kutatócsoport vezetőjével, akivel személyre szabott terápiákról, illetve terápiás lehetőségekről beszélgetünk a tüdőrák kapcsán. Hamarosan innen folytatjuk.